Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját Veszprémből, a Veszprémi stúdióból, ahol Földi Gábor technikus munkatársammal, önkéntes munkatársammal és dr. Szabadka Ödön nőgyógyász barátommal beszélgetünk az élet védelméről, mert az egész sorozat, amit elkezdtünk, az arról szól, hogy megértsük a szívünk legmélyén, hogy hol is kezdődik az emberi élet, és hogy ha ezt megértettük, hogy a fogantatás pillanatától emberi életről van szó, akkor hogyan tudnánk ezt segíteni, hogy azok az életek, azok éljenek is. Rengeteg mindent végigvettünk az elmúlt időszakban. Most a legutóbbi beszélgetések arról szóltak, hogy a világban lévő gondolkodások hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Először megnéztük az Isten hívő gondolkodásokat, és megalapítottuk, aki bármilyen Istenben hisz, ahogy megértette az Istent, az a kultúra, a buddhisták, a krisna hívők, a keresztények, a zsidók, a iszlám, az Isten hívők, azok kőkeményen életpártiak, és nincs kompromisszum ezeknél. És azt is megállapítottuk, hogy ahol a társadalmak laicizáltak, tehát a világi berendezkedések, ott ez a kérdés valamilyen módon a törvényi szabályozásban is megjelenik, és eljutottunk oda, hogy az európai törvényi szabályozással foglalkoztunk. És most ezt fogjuk folytatni a mai napon, hogy ezek a világi berendezkedésű európai társadalmak hogyan találnak megoldást arra a nagy dilemmára, hogy az életvédelme az, és az embereknek az élethez való joga az sérthetetlen, és másik oldalról pedig arra a szabadságra, amit a felnőttnek akar adni, és a felnőtt nőnek akar adni, mert ugye őszintén szokva ez egy fából vaskarika megoldás mindenhol, mert egy... A kettő egyszerre nem. Ez egy kizáró dolgok, és akkor jön a jogászkodás, hogy hogyan oldjuk meg, és azt is megállapítottuk már a múltkor, hogy ebben a gondolkodásban nagyon világosan tetten érhetők azok az elemek, hogy melyik társadalom milyen eszmekör köré szervezi önmagát. Tehát, hogy kiknek fontosabb a transzcendens, és ezért konzervatívabbak, és kiknek fontosabb az egyén, az individualizmus, amelyek nyilván liberálisabb szabályozást alkalmaznak. Na most ezeket fogjuk a mai napon összefoglalni. Még egyszer nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Szabadka Ödönt és Földi Gábort a stúdióban.
Én is meleg szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a fölvezető után én most már az előző részben is úgy is kezdtünk már konkrétak lenni. Én egész konkrétan a szabályozásokat próbálom majd ismertetni.
Több országot néztél át, ugye, hogy igen, milyen igen, szabályozások vannak igen, Európában.
Kétségtelen, hogy amit talán az előző részben is mondtunk, Európában el lehet mondani, hogy a szabályozás nagyon fontos alappillérei, hogy a terhesség mely szakaszában engedélyezi, milyen körülmények fennállása esetén, ez lehet teljesen a nő kérése csak, de elmehet egész addig, hogy nem is engedélyezi. Illetve, és a körülmények fennállása tekintetében mindig torony magasan vezetés és figyelembe van véve a nő egészsége, illetve hát a modern diagnosztikának köszönhetően ugye a magzat esetleges súlyos rendellensége, amelynél hát engedi a döntést még a legszigorúbb szabályozás is. Legyünk konkrétak. Az előző részben beszéltünk Hollandiáról. Ők a legliberálisabb szabályozással bírnak, ugyanakkor azzal a múlt részben részletezett nagyon tiszteletre méltó ténnyel, hogy olyan pozitív diszkriminációt alkalmaznak a nőknek, akik főállású anyaként 3-4 gyereknél megtartják a gyerekeket, hogy a keresete alapján egy holland nőt megkérdeznek, hogy mivel foglalkozol, a válasz, gyermekeket nevelek, és teszi ezt olyan határozottsággal, ami mögött gyakorlatilag a holland férfi átlag fizetése van.
Fantasztikus.
Itt aztán nem is lehet csodálkozni, hogy a szabályozás teljesen liberális, és ráadásul a határidő is nagyon ki van tolva, valószínűleg ennek nem néztem utána, de reméljük, hogy ezt azért nem nagyon kevesen használják, mert hát az életképesség határáig.
Itt megismétlem, amit mondtál nekem a múlt, és a hallgatóknak a múlt beszélgetésen, hogy Hollandiában 24 hetes korig megengedik, és kizárólag a nő kérésére azt, hogy megszakítsák a magzati életet, de az is igaz, hogy a magzati életek megszakítása a várandóságok számához 3%-os határ körül van, és annak is a többsége az a gyermek várható egészségi problémái, vagy gyógyíthatatlan betegsége miatt következik be. Tehát itt a holland szabályozás a legkülönösebb, mert egyik oldalról mindent megenged, ami már agyrém egyébként, másik oldalról viszont olyan erővel segíti az anyát, ami miatt az anya úgy dönt, hogy Isten ments, de hogy vetetem el a gyermekemet, még ha meg is van engedve, hanem az élet mellett dönt, és ez egy nagyon nagy példa számunkra. Menjünk tovább.
Az országok döntő többségében a határidő a 12 hét.
Miért a 12 hét szerinted? Mert hát ugye, ha az élet a fogantatással kezdik, most miért pont 12 hét? Miért nem 9, meg miért nem 11? Mert ez egy teljesen önkényes dolog, nem?
Itt így van, bár most hirtelen egy az előző adásokból a muszlim felfogás villant be nekem, hogy 120 nap, ugye ez után költözik a lélek bele magzatba. De ha én ettől eltekintek, visszaugorva mába, óriási jelentősége annak van, hogy 12 hétig lehet, úgy hívjuk mi ezt szakemberek, hogy egy ülésben, tehát egy műtéttel megoldani a terhesi megszakítást. És itt rögtön hadd tegyem a kiegészítést, hogy talán a magyar szabályozást folytatva 12 hét a határidő, ekkor az anya válság helyzetére hivatkozva, illetve az előző részekben és szinte minden szabályozásban megjelenő anyavédelme, élettestépségvédelme, illetve a magzatrendelsége netán bűncselekmény miatt. Most ha ezt így összefoglalom, akkor azt tudnunk kell, hogy 12 hétig 90%-ban az anya válság helyzete az indok. Ezt most ne elemezzük, ezzel szemben viszont a folytatás, hogy nagyon szigorúvá vált a törvény, szigorúra vált a törvény, mert 12 és 18 hétig van egy ilyen szabály, hogy 18 évig, 18 hétig, ezt most a fiatalkorúakról beszéltünk, és a magzat rendellenessége, amely élettel nem összeegyeztethető és nem gyógyítható. Ez a laikusok számára, csak úgy mondom, azt jelenteni, hogy ha ki is hordaná az anya, ez joga van, ő dönthet, ő csak az információt kapja meg, és ebben az esetben ugyanis 24 hétig. A nagy különbség, és talán a válaszom ez a kérdésedre a 12 héttel kapcsolatban, hogy 12 hetet követően olyan hirtelen és nagy ér elváltozások történnek, értsd, nagyon komoly, életet fenyegető vérzések lehetnek, hogy ott már tilos ezt a hagyományos, értsd, szakmailag leírható terhesi megszakítást alkalmazni, ezt úgy hívják, még egyszer mondom, hogy egyszerre, egy ülésben, hanem úgynevezett indukált vetélés, azaz miniszülésnek hívja a közvélemény. Az azt jelenti, hogy például egy 18 hétnél súlyosan betegség esetén történő szintén terhesi megszakítás, mert vetélésről beszélünk, az úgy történik, hogy az napokat is igénybe vehet, de kizárólag a mészáj tágulásán alapuló, tulajdonképpen valóban a méh, nagyon nehezen rávehető méh tevékenység mellett.
Tehát fél időig van ez, na, leegyszerűsítve. Világos. Na jó, menjünk tovább. Nézzük meg a a másik végletet, mert Hollandiáról beszéltünk, mint a legliberálisabb, és mégis legeredményesebb gyermekkiéletvédelemről. Nézzünk másik szabályozást Európában.
Ami számomra kevésbé volt meglepő, hogy gyakorlatilag az egyik legszigorúbb az a lengyel szabályozás. A családtervezésről, az embrió védelméről és a törvényes teres megszakításról szóló lengyel törvény 1993-as, nyilvánvaló a miénk az az 1992-es, 79-es, tehát a rendszerváltozásnál tartunk, és a lengyel társadalomnak az első dolga volt ezt a, egyik első dolga, nevezzük így, volt ezt a kérdést rendezni, de ez párját ritkítóan szigorú európai viszonylatban.
Mégpedig?
Igen. A tereségüket egészségügyi okból megszakítani kívánó nőknek be kell mutatni, ez lehetséges.
Igen.
A magzati súlyos betegség esetén is, illetve a nemi erőszak esetén. Minden más esetben nem engedélyezett a terhesség megszakítás. És visszatérve, az adott terület két egymástól függetlenül praktizáló szakorvosának a igazolása kell. Itt nyugodtan feleltessük meg a magyarnak, ez ugyancsak Magyarországon is feltétel, illetve hát természetesen a magzati diagnosztika fejlettségével ott is Európa szerte a genetikai betegségekben járt a specialisták, de illetve hát az ultrahang diagnosztikában a alaki eltérések. Nagyon lényeges, hogy élettel nem összeegyeztethető, csak egy pici példát mondva, nyúlajak, farkastorok, nyilvánvaló egy nagy próbatétel. De lehet, de most ott tartunk, hála jó Istennek, hogy megszülve ezt a rendellenességet, igaz, hogy műtétek sorával, de gyakorlatilag szinte teljesen korrigálható. Köszönet érte a orfülgégész, illetve mindenféle szájsebészet szakmának, akik ebben érdekeltek. Ezt azért akartam idehozni, hogy a törvény nagyon lényegesnek tartja, hogy egyszerre valósuljon meg a nem gyógyítható és élettel nem összeegyeztethető. Hát egyébként ez a központi idegrendszer, a szív rendellenességei egyéb. Na most így a lengyel példát mondva, egy érdekes összevetésnél tulajdonképpen a négyes pontot nem engedi a lengyel szabályozás. A válsághelyzet.
Ezt nem ismeri.
Nem ismeri. Tehát nem, azt mondja, hogy ilyen nincs. Sőt, talán emlékszünk még rá, annyira a közelmúltban volt, hogy a legújabb lengyel kormány további szigorítást is tervezett, ami most én nem fogok ebben semmiféle értékítéletet mondani, de olyan elemi erejű felháborodást váltott ki a lengyel társadalomban hosszas tüntetéssorozattal, hogy ezt azért visszamondták.
Mi lett volna ez a szigorítás?
Hát így, hogy rákérdeztél, mondom, kizárólag az anya életének a gyermekbetegsége alá nem lett volna, illetve hát a nemi erőszak esetén sem.
Lett volna, értem. Igen. Nézzünk egy másik vallását megélő társadalmat, mondjuk Írországot.
Igen. Ahogy mondtam, hogy Lengyelországban én valahogy egyáltalán nem, Lengyelország esetén nem lepődtem meg. Talán mindenki ismeri a nagyon régóta, nagyon mélyen gyökerező, többféle vallást is felölelő vallásosságát a lengyel társadalomnak. Írországról én nekem kevés ismeretem van, de itt én annyiban lepődtem meg, hogy úgy az ember hajlamos az angol szász tábort egybe gondolni. Hát óriási a tévedés. Ugyanis az Európai Unióban gyakorlatilag az egyik legszigorúbb az ír abortusz törvény. Egy nő, tehát azért azt szögezzük le, hogy a nő életének, testépségének ez mindenhol, tehát nincs olyan szabályozás, ami ezt ne venné figyelembe. Az más kérdés, hogy például az íreknél úgy szól a törvény, hogy a nő életének tényleges és alapvető veszélyeztetése esetén folyamodhat terhesség megszakításhoz, és ezt nem részletezi. Tehát ez bizony nagyon sokszor hát adhat okot szigorításra helyenként, bíróságtól függően, ha ez oda kerül. És egyébként pedig érdemes szólni, mert mindig az jellemzi egy törvény szigorát, hogy milyen büntetéstétellel szándékozza. Ez a magzati élet védelméről szóló törvényük 22. bekezdése 14 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti az abortuszt, és sajnos én így mondom, hogy még az sem jelent kivételt, ha nem erőszak, vagy halált is jelentő magzati elváltozás lenne.
Szóval magyarul ez azt jelenti, hogy az ír gondolkodás azt mondja, hogy az élet megkezdődik a fogantatással, és aki az életet megszünteti, az élet ellen vét, és azzal bünteti, amit általában az élet elleni bűncselekmény jelent.
Ezt így nem is gondoltam végig, de a 14 év valószínűleg ez.
Igen, valószínűleg ez lehet a vége. Nézzünk más ugye innen úgy tűnik, hogy vallásos társadalmakat, ilyen az olasz, ilyen a spanyol, amit úgy gondolunk, hogy azok nagyon vallásos népek.
Igen. Az olasz szabályozás, hogy ugye 13 hétig, viselőség első 90 napjában, egészségügyi okokból pedig hát természetesen a 4.-5. hónapig, itt is a 24. hétről beszélünk, megengedi a nők számára a terhesség megszakítást, tulajdonképpen így valamelyik állami kórházban. A gondot az okozza, hogy lelkiismereti okokra történő hivatkozásban az orvosok és egészségügyi dolgozók igen magas számban megtagadhatják, és 10-ből 7 nőgyógyász meg is tagadja az ilyen eljárás végzését. Igen, ez tulajdonképpen ezt most tematikusan fogalmazva azért hoztuk föl példának, mert az abortusz ellenesség, és itt folytatja később a cikk, hogy bizony-bizony ez olyannyira a nő úgy, hogy megtartja, mert szinte kilátástalanak ítéli meg azt a helyzetét, hogy ő neki más kórházhoz, más területhez, netán külföldi ellátáshoz kell folyamodnia. Hát nem beszélve arról, hogy ugye a anyagi lehetőségek is azért az európai társadalom többségének nem teszi lehetővé ezt a utazást. És itt a másik legendásan katolikus és vallásosnak gondolt társadalom a spanyol társadalom, ahol ezt megint le kell szögezni, amit az elején mondtunk, hogy azért a kormányok változásával mindig látszik ennek a kérdésnek a szigorítása, enyhítési kísérlete. Például 2013. decemberében fogadtak el a magzat életvédelméről és a terhesnők jogairól szóló törvényjavaslatot. Tehát még csak javaslat, amely hát ugye természetesen liberális szemmel visszalépést jelentett. Itt megadja az elérhetőségét a cikknek. A törvényjavaslat mindössze két helyzetre korlátozza a legális és biztonságos abortusz lehetőségét, természetesen a nő testi-lelki egészségeiről, illetve a szexuális erőszakról beszél. Számtalan egyéb megszorítást tartalmaz a jogszabály, 7 napos várakozási idő, kötelező tanácsadás. Itt azért fölhívnám a figyelmet, hogy ebből az következik, hogy bizony a magyar szabályozás nem a legmegengedőbb. Tehát ahogy állandóan visszaköszön várakozási idő, és ennek kapcsán ugye a kötelező tanácsadás, ahogy én nem érzem ezt különösebb tehernek és feltételnek, ezt egy várandós nő nagyon is annak érezheti. Minden bizonnyal. Megint a hozzá nem értést vindikálva magamnak ebben a kérdésben. És itt is van spanyol megszakítást, értelemszerűen itt is nőgyógyászok végzik, és igen nagy számban történik itt is.
A megtagadása annak, hogy nem végzünk abortuszt. Tudsz-e valami példát mondani olyan társadalomról, amelyik keresztény, de nem a katolikus református, tehát protestáns világról, hanem mondjuk ortodox? Tehát nem tudom, Bulgária, Oroszország, Görögország, vannak ilyen példánk?
Eltér már a vallási alapoktól itt a szabályozás. Mind a görög, mind a bulgár szabályozás, pedig más politikai helyzetből, előéletből jöttek. Ugye hát a Bulgária a szocialista tábor tagjaként, Görögország ugye tudjuk, hogy honnan. És mégis a 12 hetes határ, mint kérhető, és a másik 3 pont az természetesen a anyai élet, a magzati egészség, illetve a nemi erőszakhoz kötődik. De gyakorlatilag az jellemző mindenhol, hogy az anyának kérni kell. Ez önmagában, nevezzük így a liberális hírportál cikkíró szerint, egy nagyon komoly feltétel, mert sok országban nőgyógyász megállapítja a határidőt, a 12 hetet, ami a törvényben ugye meg van szabva, és gyakorlatilag utána már töltik ki azot a iratokat, illetve már tulajdonképpen kezdődhet is az egészségügyi beavatkozás. Tehát így én arra mondtam, kicsit visszautalva, hogy például a spanyol törvénytervezetet már a Mariano Rajoy miniszterelnök, remélem jól mondtam a nevét, egyértelműen már visszavonta.
Ez egy szigorítás lett volna egyébként.
Abszolút, tehát amit az előbb részleteztem, hogy csak kétféle helyzetet engedett volna meg. Gyakorlatilag az írhez hasonló szigorra lépett volna föl.
Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatói család, a élet, a magzati élet védelméről szóló műsorfolyamunkban ma arról beszélgettünk, hogy a laicista, tehát világi alapon szerveződő európai társadalmak mit kezdenek ezzel a problémával, ami egyrészt a emberi élet méltósága és teljes tiszteletben tartásának alapelve, másrészt pedig hát az individualizmusnak a rendkívül előretörése közötti ellentmondást hogyan oldják fel. Azt állapítottuk meg a mostani beszélgetésekben, hogy nagyon-nagyon eltér a magzati élettel kapcsolatos szabályozás attól függően, hogy mik a vezető eszmék az adott társadalomban. A vezető eszmék közül, igen, leegyszerűsítés, ezt tudjuk, de a liberális és a konzervatív társadalmakat tudjuk megkülönböztetni. A liberális társadalmak rendkívül megengedők az abortussal kapcsolatban, és a konzervatív vallásos társadalmak pedig érthetően elég szigorúak e tekintetben. Viszont azt is megállapítottuk, hogy a legliberálisabb szabályozás, ha párosul egy különös és rendkívüli figyelemmel az édesanyára, és az édesanya életkörülményeire, hogy a gyermeket szépen tudja gondozni és nevelni, akkor a rendkívüli liberális szabályozást ki tudja oltani az a pozitív ölelés, amivel a társadalom körülveszi az anyát. És az a megállapításunk volt a beszélgetésben, hogy ha már egyszer belesétáltunk abba a csapdába, hogy megengedte a jogalkotás azt, hogy a magzati élet megszakítható legyen, akkor ebből a csapdából nagyon nehéz az erőteljes szigorítással kijönni. Majdnem reménytelen kezelni ezt az ügyet, mert az emberek hozzászoktak, szemlélet van. Mivel lehet kijönni? Mivel lehet a gyermeki életet megmenteni? Hát azzal, hogyha az édesanyák mellé állunk, és a gyermekek életkörülményei biztosan megfelelők legyenek, az anyának legyen meg ez a biztonságérzete, és legyen persze egy kultúra, ami a gyermek, progyermek, ha így fogalmazhatok a társadalomban, ez fel tudja oldani ezt a rendkívül nehéz helyzetet, hogy Magyarországon még ma is napi 100 gyermek hal meg az abortusz nevű betegségben.
Hozzátenném, hogy ezt az összefoglalódat én most nagyon köszönöm, mert be kell valljam neked őszintén, hogy a több részesre, tehát több tíz részesre is tervezett beszélgetésünknél az elején nem tudtam, hogy ki tudunk-e jönni valamilyen pozitív üzenettel, részben anélkül, hogy szemforgató módon elítéljük, megítéljük, netán ítélkezzünk a nő fölött, az orvos fölött, aki teszi, tudva azt, hogy milyen veszélyeknek tesszük ki a tiltott abortusz esetén a nőket. Magyarul most kezdem én is azt látni, hogy bár nyilvánvaló nehéz az út, de van lehetőség,
van
anélkül, hogy az előbb említetteket bántanánk.
Kedves testvérek, a beszélgetés folytatódni fog. Minden gondolatunk az, hogy érveket adjunk a szívünkbe és a lelkünkbe, hogy megfogadjanak az életek, és hogy azokat az életeket megtartsuk, mert hát az életnél szebb dolog nincs a világon, amit elképzelhetünk, meg amit a Jóisten adott nekünk. Ezzel zárjuk a mai beszélgetést, szeretettel köszönti a hallgatói családot.
Szabadka Ödön.
Földi Gábor munkatársam, aki a technikai segítőnk volt, és Szabó Tamás a műsorvezető. Isten áldja a hallgatói családot.
A gyermek áldás. Beszélgetés hangzott el az emberi élet kezdetéről.
Adjunk tiszteletet szent királyunknak!